winner.
I'm a winner.
I'm a winner, baby.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Egy felhívásban, a felhívás azzal a címen kezdődik, újjászületik a henger malom, közösségi teret tervez a vajó. Igazából egy kelesztési programról van szó. Mit is jelent ez, meg a hengermalom mit jelent, és egyáltalán milyen stációi vannak ennek a tervezési folyamatnak? Ezekről kérdezem Tömör Miklóst, aki a vajónak a vezetője. Szia, Miki, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval a hengermalom az, ha jól veszem, ha jól emlékszem, akkor hogyha az ember a Duna mellett megy délfele a autóúton, akkor jobb oldalt két ilyen jellegzetes épületként ott áll. Ugye erről van szó, ez két épület, a henger és a malom, nem?
Igen, mi is így neveztük el, hogy henger és a malom. Ez a volt budai hengermalom, vagyis meglepő módon az van ráírva, hogy pesti hengermalom, mert a pesti hengermalomnak a későbbi épülete volt, vagy későbbi itt bővítettek. És
szabad ne felejtsd, ez olyan, hogy mit keres Budán pesti dekút, tehát lehet ilyen kérdéseket föltenni. A pesti hengermalom a budai oldalon. Oké, bocsánat.
Igen, és ez a... Hogyha a Budafoki úton megyünk kifelé, akkor ott keresztezi az utunkat a hengermalom út, és nem véletlenül hívják így ezt az utat. Hogyha kikanyarodunk a Duna irányába, a Kopaszigát felé, akkor itt van a hengermalom épülete, ami egy nagyon nagy terület volt. Most már nagyrészt ilyen ipari ingatlanok vannak körben, meg vannak lakóházak is, irodaházak is, és itt megmaradt két év, vagy hát több épülete is a hengermalomnak, az igazgatóság épület is megvan még, meg különböző tároló funkciók, de kettő olyan épület van, amivel mi most foglalkozunk, ez a volt malom épület és a síló, ami a gabona síló épülete.
Ezek egyébként ipari műemlékek, vagy mindenképpen igen, egy ipari múltú épület, de hogy ez már valamilyen ilyen címet megszerezte?
Igen, ezek védettek, ezek az épületek.
Igen, védettséget ezt. Na és ha jól láttam, akkor itt összefogásról van szó. Ti vagytok vajóként ennek a programnak talán a koordinátorai, vagy a szinkronizátorai, vagy a vezetői. Van ki ez, valamilyen intézményi, vagy települési önkormányzati, ki a tulajdonosa ennek?
Ez egy magántulajdonban lévő épület, uh-huh. és a tulajdonos kért fel minket arra, hogy gondolkozzunk el az épületeknek az újrahasznosításán.
Tehát akkor egy privát tulajdonos van?
Ez egy privát tulajdonos, akinek az a célja, hogy ezek az épületek megmaradhassanak, és valamilyen kulturális funkcióval töltődjön meg, és nekünk van erre egy megbízásunk, hogy ezen gondolkodjunk, hogy ezt gondoljuk végig, hogy mit lehetne itt csinálni, mi az, ami itt a területet szolgálja, a környékbelőket szolgálja, amire igény van Budapesten, és ez egy tervezési folyamat, amiben vagyunk, körülbelül a kétharmadánál tartunk ennek a folyamatnak, ezt májusban kezdtük el, és idén évvégéig fogunk ezen dolgozni, ezen a projekten.
És még van, bocsánat, de van még egy társ ebben, építész stúdió, azt hiszem így nevezitek, az nem tudom, hogy általában, vagy ez a konkrét neve egy konkrét szervezetnek az építés?
Ez a konkrét neve egy építészirodának, és ők azok, akik elkészítették a Hengermalom, vagyis az épület együttesnek a koncepciótervét, és akkor mi azon gondolkodunk velük együtt, illetve tulajdonosan és nagyon-nagyon sok partnerrel, hogy mi az, ami itt ezen a területen most a jelenlegi helyzetben meg tudna élni, vagy mert úgy értem, hogy szükség van rá, és egy fontos kulturális tényező tud lenni, mert ez a terület folyamatosan változik, egyfolytában nagyon-nagyon sok építkezés van a környéken, lakóingatlanok, irodaingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, szóval tényleg mindenféle épül, és ezért nem látjuk még pontosan, hogy milyen lesz a közönség a környéken, látjuk, hogy mi épül, de hogy mire lesz ezeknek a majdani egyszer csak beköltöző embereknek igénye, ez az, amit még nem tudunk, és ez az, amivel mi nekünk gondolkodnunk kell.
És ez a két épület, ez most egy ilyen átmeneti vagy ideiglenes hasznosítása történik, vagy lehetséges, hogy ez ennél tartósabb, tehát hogy egy végleges beruházás lenne? Tehát mi a feltétel, vagy mi a felkérés?
Hát mindenképpen egy ideiglenessel fogunk indulni, szóval most úgy gondoljuk, hogy mivel nem tudjuk előre, hogy hova haladunk, hanem ez organikusan alakul a haladás iránya, hogy mi lesz itt, ezért sok-sok ideglenes funkció fog bekerülni, amik reméljük, hogy a jövőben véglegessé tudnak válni.
Tehát akkor nem arról
sok-sok kísérletet fogunk itt végezni, hogy mi tud itt történni, és amíg beválik, az marad, és tovább fejlődik.
Tehát az útkeresés miatt ideiglenes, nem azért, hogy majd aztán jön valaki, letarolja az egészet, és ott egy, mit tudom én, egy mély bánya, vagy egy autóparkoló lesz. Tehát nem ez az ideiglenességnek az oka, hanem az útkeresés.
Igen, ezt nagyon jól fogalmaztad meg. Ez az, amit nem nagyon nehezen tudjuk ezt megállapítani. Mi tudjuk, hogy jóval ebben van gyakorlatuk, hogy tudunk embereket odavinni egy-egy ilyen helyszínre, és hogy tudunk megmutatni vagy átalakítani helyeket, hogy tudunk nem helyekből helyeket csinálni és megismertetni. És most azt tesszük éppen, hogy megmutatjuk nagyon sok embernek, ez a folyamat már korábban elkezdődött, és körülbelül 300 szereplőnek mutattuk meg ezt a helyet, mindenféle kulturális intézményvezetőknek, kulturális szervezőknek, építészeknek, színházaknak, tényleg rengeteg vendéglátósnak, de mindenféle olyan embernek, akire gondoltunk, hogy lehetne, és ezt egy ilyen hollapra szerint elindítottuk májusban, és tényleg egymásnak adták az információt ezek a szereplők, és most odáig jutottunk, ahol most tartunk, hogy beindult a kelesztés. Aha. Szóval mi bedobtuk ezt a kovászt ebbe a malomba, így végig most már ilyen mindenhol ilyen.
Nagyon jók ezek
a malmos képeket használjuk, mert így ebben vagyunk, mert mi is teljesen bele bolondoltunk.
Már szóképeknél is gondolsz, nem csak a valódi képekre, igen, nagyon
igen.
Találó.
És hogy... És akkor ennek a folyamatnak az eredmény, vagy hát a része, ami most egy ilyen ideglenes eredmény, hogy eljutottunk ide, hogy jövő hét pénteken elkezdődik itt egy 10 napos kis mini fesztivál, ahol azok a szereplők, akikkel beszélgettünk már a malomról, azok most így megnézik in situ, hogy tényleg tudnak-e itt valamit csinálni, és kipróbáljuk azokat a dolgokat, akikkel beszélgettünk, és érdekli őket ez a hely, vagy van olyan bármilyen programuk, amiket ők megvalósíthatónak látnak itt a malomban.
Ez azt is jelenti, hogy mindenfelől a városból, akár talán még az országból is érkeznek esetleg emberek, ugye?
Tehát, hogy igen.
Nem, és ott a körülveszi a képen is látható két ilyen lakóparkszerű terület, azok még üresek, vagy ott már vannak lakók?
Vannak lakók ezekben, mert folyamatosan épülnek ezek a lakóépületek, de van olyan, amit már használatba vettek.
Tehát, hogy van annak esélye, vagy nektek szándékotok, hogy, hogy a sokféle szakértelem, meg hát egy nagy intézmény, az távoli kisugárzása is van, tehát a beleszólás is jogos, de hogy a helyben, a közelben élők is megnyilvánuljanak, hogy őket is megszólítani?
Erre már volt több ilyen workshop is, és nagyon...
És nyitottak, igen?
És nyitottak, meg is lepődtünk ezen, hogy mekkora nyitottság van a helyiekben erre, hogy mert nem ismerjük ezeket az embereket, akik itt laktak, vagy nem ismerjük azt a típust, aki ezekben a házakban lakik, vagy kevéssé ismerjük. És nekünk nagyon jó volt ezt látni, hogy eljöttek ezekre a workshopokra, és voltak, akik önkéntesnek jelentkeztek, és most részt vesznek ebben
ennek
a tervezésében.
Ugye egy ilyen ipari műemlék jellegű épületnek nyilván van valami hozzákapaszkodó vagy ragadó történelme, ezek is gondolom, hogy előkerültek már, vagy elő fognak kerülni, tehát hogy a helyi kötődésnek akár a kialakulásában, még ha nem is ugyanazokkal a funkciókkal, de minden esetre ennek a tudása is szempont lehet. Nyilván ti ezzel is számoltok, illetve talán vannak is már ezzel kapcsolatos benyomásaitok, vagy talán konkrét adataitok.
Igen, láttuk mi is, ahogy így egyre több időt töltünk el ezen a területen, látjuk, hogy ennek micsoda múltja van, és ahogy sétálgatunk a Dunaparton, akkor látunk egy-egy ilyen kis beton torzóból, hogy ez mi lehetett, és megnézzük egy korabeli fotón, hogy úristen, ez a hajókról bevezető futószalagnak a tartólába, és így ott el van veszve a Dunaparton, vagy a Dunából kilógva, és nagyon-nagyon sok ilyen elem van, ami arra utal, hogy micsoda múltja van ennek a területnek, és akkor ezeket bemutatva magát az épületet Páfi Sándor az építésstúdiónak az egyik vezetője, aki komoly kutatásokat végzett az épületről, és ő például fog tartani vezetéseket, vezetett sétákat a
Igen, ezek inspirációt meg ötleteket adhatnak akár egy mai adaptációra is, gondolom.
Igen, mert látszik az épület szerkezete is egy teljesen, szóval annyira túl van méretező, például ezek az Ellis sílónak épült a mostani Malem épület, hogy akkora robosztus, gyönyörű beton szerkezetek vannak benne, amiket így nagyon ritkán lát az ember ilyet, és nagyon ritkán tud ilyenem gondolkod, hogy itt mit lehetne csinálni egy ilyen helyen, amiben ilyen födém áttörések vannak, mert hogy mentek le föl a csövek ebben az épületben, de úgy képzeljük el ezeket az áttöréseket, hogy ilyen másfél méteres átmérőjű lyukok vannak így a két szint között, amit így nem találkozik az ember ilyennel, hogy az ötödik emeleten lenézek, és lelátok a földszintre egy az épületen belül végig, úgyhogy ez nem egy bombarobbanás, nem tudom, hanem így van kialakítva az épület, és nagyon-nagyon érdekes.
Nem tudom, jó, te ilyenre már tapasztaltatok, de akkor ez azt jelenti, hogy az ember léptékűségnek már, mint ami a hétköznapi, mindennapi életünkhöz kapcsolódik, meg lehet erőteljesen meghaladó méretről van szó, tehát egyszerre el kell ebből, amit mondott, vagy mondasz, következtetek, hogy el kell tudni vonatkoztatni, és elszállni is időnként.
Igen, hát nagyon nagy, szóval mi sokszor elszédülünk, hogy ez 8000 négyzetméter csak a malom.
Aha, és még akkor van a másik épület.
És akkor van a másik épület, ami a Silo épület, az pedig az is 1000 négyzetméter az alapterülete, de utána fölfelé van 24 darab ilyen 4,5 méteres átmérőjű henger, ami fölmagasodik, ilyen 5-6, sőt, hát a malom magassága, ami a 8 emelet magasságig, és annak a tetején is van még egy ilyen betonszerkezetű tetőtér, amik nagyon-nagyon szép, nagyon látványos elemei ennek a sílónak, és maga a síló aljába, és ha bemegyünk, akkor ezek alatt a beton csövek alatt, tényleg én úgy hívom, hogy ez egy templom, mert tényleg ilyen mint egy ilyen katedrálisban, amikor bemegyünk, és ilyen óriási oszlopok vannak, óriási terek vannak. Szeretnénk ezt megmutatni az embereknek, és erre csináljuk ezt a
tíznapos eseményt,
ahol különböző funkciókkal meg tudunk mutatni.
Az nyilván ezt az évet már ez bőven kitörzi, meg talán a következőben is jól bemegy, de az azt jelenti, hogy nagyjából változás, vagy kisebb, vagy alkalmi, vagy időszakos, vagy ideiglenes vagy hasznosításnak a lépései, azok talán a következő 25-ös évben várhatóak, ha jól sejtem ebből.
Igen, igen. Az a tervünk, hogy itt jövő tavasszal tud elkezdődni ez az ideiglenes hasznosítási folyamat. Ez, ami most, ez a keresztés fesztivál, ez egy ilyen kick-off, vagy egy ilyen kis felvillantás, ahol kipróbáljuk ezeket a funkciókat, amik eszünkbe jutottak, vagy amikre találtunk partnert, de ezen kívül még biztosan van még nagyon-nagyon sok, amire mi nem gondoltunk, és ez az, ami miatt is szeretnénk bevonni, vagy szeretnénk megmutatni még egy sokkal nagyobb közönségnek, hogy jöjjön be még információ és input arra, hogy mit lehetne itt. Mi hoztunk ide, lesz bolhapiac, makers market, különböző ilyen gasztronómia dolgok, de olyanok, azok mind ilyen kézműves, hogy ott együtt tésztagyúrás és abban lepénysütés, hát próbálunk minél több olyan dolgot behozni, amiben részt vehetnek az emberek, és megélik azt, hogy itt hozzá lehet tenni.
Lesz. Igen, esetleg valami identitás kialakulhat ezekben. Miki, ez baromi izgalmas, és nyilván több éves dolog, szívesen még visszatérnénk többször ennek a stációihoz. Most hirtelen az adásidő is feszeget, de nagyon izgalmas volt, amit mondtál, meg maga a helyzet is, úgyhogy hogy szívesen erről a kelesztési folyamatról majd utólag még beszélnénk, és arra, hogy milyen lépések várhatóak az újjászülető Hengermalomban. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, és ajánlom mindenkinek.
A hajó vezetője
oldalt.
Tömör Miklós volt a vendégünk, tehát még egyszer mondd el, hogy ne beszéljek bele.
A hengermalom.com oldalon megtalálható a program és az egész Hengermalom projekt.
Minden jót, Miki! Köszönjük szépen. Szépen! Szia!
Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face with arms wide open. Under the sunlight, welcome to this place. I'll show you everything with arms wide open. With arms wide open. Well, I don't know if I'm ready.
17 perc.
Izgalommal készült jó néhány szervezet Debrecenben a Közös Város Debreceni Civil Fesztiválra. A múlt héten lett volna, de ez a feltételes, majd nem is tudom, ez a mód, nem tudom, hirtelen nyelvtanilag pontosan meghatározni, szóval nem lett. Mi történt, mi az a dolog, amitől Debrecenben valakik berezeltek? Zsugyó Virág, a debreceni regionális koordinátora a MDNC International Magyarországnak, ha jól tudom, a vendégünk. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok.
No hát, mi történt, mondja el nekünk, legyen olyan kedves, Virág.
Szombaton lett volna ez a Közös Város Debreceni Civil Fesztivál, ahol 23 debreceni és környékbeli civil szervezet mutatta volna be a munkáját egy nagyon jó kedvű délutánon. Készültünk fotókiállítással is, a civilek sikereit bemutató kártyajátékkal is, és hasonló programokkal, és ugye hónapok óta megállapodtunk a Debrecen Egyetem tulajdonában lévő víztoronnyal, hogy náluk fogjuk megtartani ezt az eseményt. Azonban ők egy héttel a fesztivál előtt jelezték azt, hogy már egy másik eseményre is odaígérték aznapra a teret, és indoklás nélkül elzárkóztak attól, hogy más időpontot keressünk a víztoronyban a rendezvény megtartására.
Tehát ez már minimum gyanús, igen, vagy az ember gyanút fog.
És utána hát sajnos ugye elég nehéz helyzetbe kerültünk, és próbáltunk új helyszínt találni, ami nyilván nem volt egy egyszerű feladat, hiszen több száz embert és ugye 23 civil szervezetet érintett ez a program, de úgy gondoltuk, hogy szerencsénk van, és megállapodtunk a Roncsbárral, ez egy szerdai kedi napon történt, és utána a szerződés kötést követően egy nappal jelezték azt, hogy az épület és az udvar hirtelen építési területté kell, hogy váljon, amit nem igazán tudtunk hova tenni, hiszen a szerződés kötés előtt néhány órával a szervezőtársammal a helyszínen is egyeztettünk a Roncsbárnak a program szervezőivel, és nem tűnt úgy, hogy bármilyen probléma lett volna, illetve ugye ott szombat estére koncertjük is volt, tehát akkor valószínűleg nagyon hamar sikerült ezeket a hibákat elhárítani.
És semmi magyarázatot nem mondtak, hogy ezen kívül, hogy ottan valami dolog történés lesz, tehát hogy viszonylag egyszerűen, bocsánat, ilyen szót használok, hogy kipaterolták, szóval elküldték önöket.
Igen, hát ez az építési területre hivatkoztak, igen, hogy munkálatokat folytatnak majd ott a délután folyamán.
És akkor nyilván összeült a stáb, és hirtelen válsághelyzet keletkezett. Mit lehet kezdeni egy ilyen szituációban?
Egy ilyen helyzetben nyilván többféle válasz is elképzelhető. Az idő szorításában is voltunk nyilván, és végül arra jutottunk, hogy mivel nagyon gyakran tapasztaljuk független szervezetekként, és ugye nem csak az Amnesty, hanem nagyon sok más helyi szervezet is, az, hogy gyakorlatilag Debrecenben rendezvényhelyszínt kapni független kezdeményezéseknek nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Emiatt úgy döntöttünk, hogy egy nyílt levelet teszünk közzé, amihez egyébként bárki csatlakozhat, és eddig már 930 aláírója van ennek a nyílt levélnek, és ezzel mi a város vezetését szólítjuk meg, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan helyi probléma, amire közösen kellene megoldást találnunk.
Volt már valamilyen reflexió, vagy a város vezetése nyilvánult meg ez ügyben, vagy csöndesen hallgatnak?
A város vezetése azt hiszem szombaton, tehát a tervezett időpontjában ennek a közös város fesztiválnak aznap kiadott egy sajtóközleményt, amiben kérték, hogy ne hozzuk összefüggésbe a rendezvényen az önkormányzat nevét. Ez azért minden esetre elég szokatlan, hiszen ugye a városnak a választott vezetőiről van szó.
De hát önök nem az eseménnyel...
mindenkit, így van, és
nem az eseménnyel, hanem az elmaradással kapcsolatban hozták össze az önkormányzat.
Így van, tehát hogy mi nem azt állítottuk, hogy ez miattuk történt, hanem csupán azt kértük, hogy közösen találjunk megoldást erre a problémára.
De akkor ez ügyben nem sokat lenne. Van valami olyan félelem, ugye annak idején emlékszem a ilyen alakuló szervezeteknél Pécset volt egy nagy botrány, amikor az Emberség Erejével Alapítvány jött létre, hogy hirtelen egy körlevél kelekedett valahonnan, hogy, és mindenkire rászóltak, hogy ha lehet, akkor ne adjanak helyet ott alakuló alapítványnak. Ennek a szerveződésnek egy lába önöknél Debrecenben is működik, de szóval valami érzékeltek már eddig is, hogy valami ellen mozgást, vagy valami gyanúsnak tűnő dolgot. Szóval volt egyáltalán félelmük, hogy bekövetkezhet ilyesmi, vagy valamit nehéz lesz meg átverni, vagy megcsinálni?
Természetesen számítottunk arra, hogy lehetnek nehézségek a helyszíntalálásban, a helyszínkeresésben. ugye a programszervezők felé teljesen transzparensek voltunk, és végig ugye bevontuk őket, elmondtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, kik vagyunk, mit szeretnénk, hogy szeretnénk, de természetesen ugye pont ez a példa, amit ön is mondott Pécs kapcsán, ugye ez pont azt mutatja, hogy gyakorlatilag azért már a több mint 10 éve tartó civilellenes kormányzati politika hatása az egész országra és minden közösségre is kiterjed, és mi azt gondoljuk, hogy a helyi vezetőknek is állást kell foglalniuk abban, hogy, hogy a független szerveződések kaphatnak egyáltalán helyszínt, és hogy hogyan tudnak szabadon és félelem nélkül működni.
Lehet, hogy tévúton járok, és majd remélem, hogy kijavít, vagy éppen megerősít abban, amit gondolok. Nem gondolom, hogy a helyi politikai elitnek, vagy a helyi politikai vezetésnek azzal lehetne problémája, hogy a civilek megmutatják azt, hogy nem tudom, egy kötőszakkör környezetében, vagy annak szerveződésében miket szoktak a szabadidőjükben csinálni. Tehát, hogy nem tudom, hogy gondolkodtak-e, vagy esetleg van-e valami összefüggés azzal kapcsolatban, hogy itt az Amnesty International az egyik szervező.
Én azt gondolom, hogy ez is lehet egyfajta olvasat, de amit én, mint debreceniként tapasztalok a városban, az Amnesty regionális koordinátoraként, ez egyáltalán nem csak minket érintő probléma. Mi éppen ebben az évben már 5 helyről kaptunk el utasítást, de most legalább 3 civil szervezetet tudok hirtelen kapásból, akik az elmúlt hónapokban hasonlóan jártak. Szóval, hogy igazából bárki, aki független, vagy egy kicsit is kritikus, akkor onnantól kezdve nagyon könnyen találhatja magát abban a helyzetben, hogy elzárkóznak attól, hogy ő nyilván teljesen szabályosan, tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk így ingyen szeretne helyekre elmenni, hanem hogy fizetne is érte. Hát így van, tehát, hogy itt gyakorlatilag ebben a helyzetben találhatja magát, és sőt, most már ott tartunk, hogy olyan szervezetet is tudok mondani, akik művészettel foglalkoznak, tehát, hogy azért rájuk nehéz lenne azt mondani, hogy ők a legkritikusabb jogvédő civil szervezet lennének.
Mi a mostani, tehát mi a következő lépés, vagy azon kívül, hogy megbotránkoznak, és a közbeszédnek is reméljük részévé válik ez a skandallum, de hogy mi az, amit terveznek ezután? Most valamikor mégis nekifutnak, vagy egyenlőre próbálnak okosak lenni? Szóval mi a lehetséges, optimális lépésük most?
Én legalábbis továbbra sem adtam fel, hogy ezt a rendezvényt a közeljövőben meg tudjuk valósítani egyrészt, másrészt pedig mindenképpen azon fogunk dolgozni a többi szervezettel együtt, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre. Ez nyilván most még valamennyi időbe telik, hogy egyeztessünk és különböző javaslatokat hozzunk, de szeretnénk mindenképp foglalkozni ezzel továbbra is, és nem adjuk fel azt, hogy ezen változtassunk, hiszen azt gondoljuk, hogy Debrecenben is mindenkinek kell, hogy legyen helye, és szabadon, félelem nélkül tevékenykedhessen, legyen ez bármilyen független vagy civil kezdeményezés.
Virág, hogyha a küzdelmüknek valamilyen fontos stációja van, azzal is szívesen foglalkozunk, de abban a reményben, hogy esetleg valódi esemény realizálódik is, azt is szívesen közzé tennénk, úgyhogy a civil rádióban számíthat az együttműködésünkre. Köszönöm szépen. Jó lenne jobb ügyben és jobb hangulatú kérdésekben is beszélgetni, de hát ez is a mindennapjaink részévé válik lassan az obstrukció, illetve ez a érdekérvényesítés ügyében való nyomás gyakorlásnak a szükségessége. Köszönöm szépen, Zsugyó Virág volt a vendégünk, az Amnesty International debreceni regionális koordinátora. Köszönöm
szépen.
Sok sikert kívánunk, meg
erőt. Köszönöm.